Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel. Gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a szolgáltatások euróban számított exportja 5,5, importja 4,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A szolgáltatás export 65, az import 73%-át az Európai Unió tagországaival bonyolította le Magyarország. Ebben a viszonylatban 1,4 milliárd eurós többlet keletkezett. Legfontosabb partnerünk továbbra is Németország, amely 21%-kal részesedett az összforgalomból. A Gránit alapkezelő vezető közgazdászát, Regős Gábort Lakatos László kérdezte.
Kijöttek a legfrissebb szolgáltatás külkereskedelmi adatok a KSH-tól, és hát azt jelzik, hogy miközben nő az import, az export még jobban nő. Ez akkor azt jelenti, hogy javul a gazdaság teljesítménye?
Legalábbis a szolgáltatások területén nincsen probléma, mint szemben ugye az iparral, ahol ezért az adatok nem szoktak mindig ilyen kedvezőek lenni. A második negyedévben a szolgáltatások exportja euróban számítva éves alapon 5,5%-kal nőtt, míg az import 4,9%-kal, ugye ez azt jelenti, hogy az aktívum az 2,9 milliárd euró volt, ez egy 188 millió eurós a növekedés a 2023 második negyedévhez képest. Ezt a szolgáltatás külkereskedelmi területet hajlamosak sokan elhanyagolni, ugye nehezebben is fogható megtalálni, hogy mi az a szolgáltatás külkereskedelem, pedig hát vannak benne olyan nagyon kézzelfogható dolgok, mint a nemzetközi turizmus, szállítási szolgáltatások, vagy éppen, hogyha egy vállalkozás, egy informatikai szolgáltatás nyújt egy külföldi vállalkozásnak. És ez azért is jelentős, mert bár nyilván volumenét tekintve sokkal kisebb, mint a termékek külkereskedelme, de hogyha megnézzük a nemzeti számlákon vagy a fizetési mérlegen belül az egyenleget, akkor még a tavalyi évben a szolgáltatások egyenlege 3750 milliárd forint volt, addig az áruké csak 84 milliárd forint, tehát nagyon befolyásolni tudja az egyenleget, és így az egész külső egyensúlyt.
Na hát, ha már itt említetted a különböző ágakat, beszéljünk a turizmusról. A turizmusnak mennyivel sikerült hozzájárulnia ezekhez a számokhoz?
A turizmusnak mindig fontos szerepe van, mindig ez az egyik legnagyobb egyenlegtétel. Most 925 millió euró volt a többlet, ezt követte egyébként a szállítások egyenlegének 854 millió eurós többlete. A turizmusnál az export 10,4, az import 21%-kal emelkedett. Ugye ehhez azért kell egy-két megjegyzést tűzni. Az exportnál a vendég éjszakák száma, amit a külföldiek hazánkban eltöltöttek, 9,9%-kal volt most magasabb, mint egy évvel korábban. Ugye ez azt jelenti, hogy körülbelül ugyanannyival nőtt a bevétel euróban számolva, mint amennyivel a vendég éjszakák száma, de hát nem költöttek többet, átlagosan nagyjából ugyanannyi volt a költés. De az import 21%-os bővülés az egy eléggé szomorú adat, hogy ez két dolgot mutat. Egyrészt mutatja azt, hogy a magyarok azért többet nyaraltak külföldön, ugye nyilván nem független az itthoni árszínvonaltól. Másrészt pedig itt jelennek meg a külföldi bevásárlások, tehát hogyha elmegyünk Szlovákiába bevásárlunk, és hazajövünk, az is a turizmus importnál jelenik meg, tehát ennek is szerepe lehet ebben a növekedésben.
Általában, ha termékkülkereskedelemről van szó, akkor mindig előkerül Németország, hogy a legfontosabb partnerünk. Ez a szolgáltatások terén is így van?
Ez a szolgáltatások területén is így van. Mindig hagyományosan a német gazdaság a legfontosabb partnerország, és azért vannak további fontos partnerországok. Általában mindig az igaz, hogy az Egyesült Államok, Ausztria és az Egyesült Királyság osztozik a második, harmadik, negyedik helyen. Tegyük hozzá, hogy itt azért ez a második, harmadik, negyedik hely 6-8% közötti részesedés volt most ebben a negyedévben import oldalon, és 6-10% közötti az export oldalon. Itt azért a sorrend szokott változni, tehát hogy most éppen az Egyesült Államok vagy Ausztria van előbb, ez azért tud változni. Most egyébként kiviteli oldalon az Egyesült Államoknál volt egy közel 10%-os részesedés, úgy, hogy az euróban egy 4,1%-os csökkenés jelentett, miközben az Ausztriába irányuló export 11,4%-kal nőtt. és ez még mindig csak egy harmadik helyre volt elég. Hát ami viszont érdekes, az Egyesült Királyság, ott egy 20% körüli visszaesés történt a második negyedében a kiviteli oldalon.
Ebben szerepet játszhat a Brexit, illetve az ennek kapcsán csökkenő kint dolgozók létszáma, és az ehhez köthető látogató turizmus csökkenése is?
Ez mindenképpen szerepet játszhat, ugye egyrészt a turizmusnál, tehát aki beutazik és itt költ, másrészt a szállítási szolgáltatásoknál is, hiszen ugye itt azért a légitársaságoknak utaztatni kell őket, az a repülőtérnél is megjelenik, tehát azért ennek valóban lehet egy szerepe. Illetve hát a másik oldalról valószínűleg az is fent áll, hogy a Brexit miatt az Egyesült Államok és az Európai Uniós tagországok közötti kapcsolatok szerepe azért csökken, hogy ha ez a kapcsolat csökken, az a külkereskedelem mérséklődését is magával vonza. Mert azt tegyük hozzá, hogy az import oldalon ez a csökkenés nem látszik, itt egy körülbelül ugyanakkor a növekedés van, mint amekkora csökkenés az export oldalon.
Nagyon fontos szegmens még az üzleti szolgáltatások. Ezek jelentős arányt tesznek ki a szolgáltatás külkereskedelemben?
Az üzleti szolgáltatásoknak a súlya nagy, és itt az egyenlegben 511 millió euró volt most a többlet, tehát ez a negyedik legnagyobb, mert itt a bérmunka most megelőzte még őket. Ugye itt azért olyan szolgáltatásokra kell gondolni, amelyeknek jelentős része magas hozzáadott értékű szolgáltatás. Itt azért az látszik, hogy van keresni valók, itt érdemes lenne bővülni. Itt az export euróban számítva 4,4, az import 4,8%-kal bővült. Export oldalon jelentősebb növekedés volt a számítástechnikai és információ szolgáltatásoknál 19,2%, illetve a szellemi tulajdonhasználatáért kapott díjaknál 27,3%-ot tett ki, de voltak olyan szolgáltatásfajták is, ahol inkább a visszaesés volt jellemző, személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások, illetve távközlési szolgáltatások. Import oldalon a pénzügyi szolgáltatások 21,6%-os növekedés, illetve a szellemi tulajdon használatáért fizetett díjak 15,3%-os bővülése az, amit érdemes lehet kiemelni.
És szóljunk egy pár szót az ipari termelői árakról is. Ugye most jött ki a legfrissebb, a júliusi adat, ami azt jelzi, hogy az előző évhez képest 2,5, az előző hónaphoz viszonyítva 7%-kal nőttek az ipari termelői árak. Ez már jelzi azt, hogy mozdul az ipari termelés, vagy mozdulni fog? Mert ugye az áremelkedés mindig valahol a kereslettel magyarázható, vagy nem?
Hát ennyire azért nem lennék optimista. Ugye van néhány ágazat, ahol nagyobb áremelés volt éves alapon. Ilyen például a vegyipar 7,8%, a gyógyszergyártás 7,2%, kokgyártás, kőolajfeldolgozás 6,4%, de például az élelmiszergyártásban egy mínusz 1,4%-os változás látszik, villamos berendezési gyártáságazat is mínuszban van, tehát ilyen szoros kapcsolatot azért nem biztos, hogy mernék levonni. Ugye ez a havi 0,7%-os növekedés ez nagynak tűnik, ennek nagyon nagy része egyébként az energiaiparból jön, itt egy hónap alatt 3,9%-kal nőttek az árak, de amiért ebből nem következik egy éves alapú nagyobb kiugrás, az az, hogy az előző év azonos időszakában is a havi index az magas volt, 0,9%, tehát úgy tűnik, hogy az iparban ilyenkor jellemző egy átárazás.
A Gránit alapkezelő vezető közgazdászával, Regős Gáborral Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A pénzpiaci stabilitás, az infláció alakulása, valamint a külföldi jegybankok döntései befolyásolhatják a Magyar Nemzeti Bank szeptemberi kamat döntését. Így vélekedett az IBAN First vezető devizaértékesítője. A hazai jegybank az elemzői várakozásoknak megfelelően augusztusban véget vetett másfél éves kamat csökkentési ciklusának, és változatlanul hagyta az alapkamatot. Az IBAN First szakértője az év hátralévő részében két további kamat csökkentést vár, annak ellenére, hogy Virág Barnabás, az MNB alelnöke sajtótájékoztatóján óvatosabban fogalmazott az idei kilátásokkal kapcsolatban. Szabó Róbertet Maurer Kristóf arról is kérdezte, hogy az alapkamat szinten tartása milyen hatásokat keltett a piacokon.
Múlt héten a Magyar Jegybank nem változtatott az alapkamaton, amely nagyrészt azért megegyezett mind az elemzői várakozásokkal, valamint a piaci várakozásokkal is. Az azonban érdekes, hogy hosszú idő után először nem történt kamatvágás, nagyjából ez egy ilyen másfél éves ciklus után következett be. Milyen főbb hatásokat figyelhettünk meg így az elmúlt nagyjából bő egy hétben a döntést követően?
Alapvetően a piac pozitívan fogadta azt, hogy másfél éves kamat csökkentési ciklus után a jegybank megállt és szinten tartotta a jelenlegi kamatszintet. Ám egyébként itt a várakozásokhoz, ha picit megnézzük az MNB várakozásokat, akkor azt láthatjuk, hogy külföldi szakértők egyébként legalábbis néhányuk várt egyébként további kamat csökkentést, ám a hazai szakértők inkább a szinten tartás mellett tették le a voksukat, ami egybe hangzik egyébként az Iban First álláspontjával is. Ennek hatására a forint egyébként tovább tudott erősödni, és most már egyébként azt láthatjuk, hogy itt a 392-es szintet gyakorlatilag augusztus közepe óta próbálja átvinni a déli irányba. Ez eddig még nem sikerült. Nyilván itt majd a pénteki munkaerőpiaci adatok tükrében fogunk látni egy sokkal nagyobb mozgást, de alapvetően azt látjuk, hogy az amerikai munkaerőpiaci adatok az elmúlt hónapokban egyre rosszabb számokat mutat föl, úgyhogy ez a tendencia talán még most is fennállhat, így gyakorlatilag előirányozva azt, hogy a Fed valóban szeptember közepéig kamatdöntésen csökkenteni fog, így a forint egyébként esetlegesen tovább tud erősödni. Annak ellenére egyébként, hogy nyilván ez egy dollár erősödést hozhat magával, mi inkább arra számítunk, hogy a dollárról szemben fog a forint gyengülni, az euróval szemben pedig lehetséges egy további erősödés, akár a 390-es szintek alá.
A hazai jegybank kamat döntése mellett az elmúlt napokban voltak-e olyan egyéb hazai piaci hatások, amelyekről érdemes megbeszélni?
Igen, ugye pont tegnap érkezett meg az előző negyedéves GDP alakulásának a fő mutató, illetve kiderült az, hogy a gazdaság mely része az, amely gyengélkedett, és miből tevődött össze az alapvetően rossz adat. Azt láthatjuk egyébként, hogy a zsugorodás fő pillérei az ipari termelésnek köszönhető, illetve hát a beruházások terén sem egyébként látunk jó számokat, de nem csak az elmúlt negyedében, az elmúlt években most már.
A következő hazai kamat döntés egyébként szeptemberre várható. Milyen főbb tényezők alakítják majd azt, hogy itt valójában kamat csökkentés vagy újra szinten tartás következik be? A piacok hogyan készülnek erre, vagy ezt ilyen hosszú távlatban még nem lehet látni?
Nagyon kockázatos most már akár fél éven túlra is bármilyen előrejelzés tenni, hiszen azt láthatjuk most már, hogy hónapról hónapra változnak az adatok. A jegybank alapvetően három tényezőt fog folyamatosan figyelni, az egyik a pénzpiaci stabilitás. Nyilván itt, hogyha csak az idei évet nézzük, akkor háromszor is a forint megpróbálta 400-as szintet átvinni. Ez eddig nem sikerült, és mindig visszapattant, úgyhogy látszik azt, hogy mennyire törékeny a magyar fizetőeszköz. A második pillér az infláció alakulása. Nyilván itt egy forint leértékelődés magával hozná egyébként az infláció újra emelkedését, itt az főleg az importáruk miatt, illetve nyilván a külső folyamatok azok létfontosságúak, hiszen a nagy jegybankok lépései, illetve az, hogy esetlegesen Nyugat-Európa gazdasága hogyan alakul, az nagy jelentőséggel bír, hogy a jegybanknak mekkora a mozgástere a további csökkentéseket, vagy a szinten tartás illetően. Virág Barnabás ugye azt nyilatkozta egyébként, hogy egy vagy kettő csökkentés még várható idén. Az Iban First inkább arra teszi le a voksát, hogy kettő várható, és mi arra számítunk egyébként, hogy itt ugye még lesz két-negyedéves inflációs jelentés, ezt követően történhet majd ez meg.
Tehát akkor a jegybank kommunikációja alapvetően mérsékeltebb, vagy hát fogalmazhatunk úgy, hogy pesszimistább annál, amit alapvetően a piacon látni lehet?
Igen, sokkal-sokkal óvatosabb egyébként a jegybank. Ez most már megfigyelhető egyébként gyakorlatilag az elmúlt két évben sokkal-sokkal óvatosabban fogalmaz gazdasági számokat, illetve a várakozásokat is, illetően, mint mondjuk a kormány teszi azt. Nyilván itt nekik az elsődleges szempont a pénzpiaci stabilitás, fenntartás, illetve az infláció alakulása, és ekkora inflációs emelkedésből, mint ami most megéltünk az elmúlt években, nyilván ez egy hosszú hónapok, akár évek munkája az, hogy az inflációs várakozásokat a piaci szereplők irányába ezeket letörje, és újra normális medelbe terelje a várakozásokat.
De akkor ez a stabilizációs folyamat azért most már talán kicsit nagyobb biztonsággal állítható, hogy azért elindult.
Igen, abszolút, és ez köszönhetően pont a szigorúbb kommunikációnak, illetve egyébként arról talán kevesebb szó szokott esni, de egyébként a forint szempontjából fontos a külső egyensúly, ami egyébként az elmúlt hónapokban egészen jól alakul. Talán ez egyébként jelenthet egy kis mozgásteret a jegybank számára, de leginkább egyébként arra kell majd figyelni, hogy a nagy jegybankok mit fognak lépni itt most szeptemberben.
Tehát akkor a forint árfolyamában is, hogyha lehet ilyen jövőbelátó következtetéseket vonni, kevésbé hektikus mozgásokra lehet számítani.
Igen, az idejévre vonatkozóan egyébként 400-as fölötti árfolyammal mi egyáltalán nem számolunk. Itt az elkövetkezendő néhány hónapban mi inkább azt támogatjuk, hogy az euróforint kurzus az tovább csökkenhet, akár a 385-ös szintekig is, de alapvetően egy oldalazó mozgás valahol 385 és 394 között az tűnik reálisnak a jelenlegi adatok alapján.
Az IBAN First vezető devizaértékesítőjét Szabó Róbertet Maurer Kristóf kérdezte. Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel, várom vissza